Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
A ferenceseknek hagyományosan sok közük van a Szentföldhöz Szent Ferenc óta, de Várnai Jakabnak különösen fontos lett a Szentföld az utóbbi időben, mert hónapokat töltött a szentföldi kusztódia vizitátoraként, és végigjárta Töviről hegyire a tágabb értelembe vett Szentföldet. És ennek a hosszú, több részből álló tanulmányi kirándulásnak megvan az eredménye is, mert a Szampiencia füzetek sorozatában megjelent 800 éve a Szentföldön címmel a szentföldi kusztódia története Várnai Jakab tollából.
Azért publikáltuk ezt a dolgozatot, mert valami hiányt szerettünk volna betölteni. Úgy gondolom, hogy így összeszedve a kusztódia történetét ezekből a forrásokból máshonnan nem tudjuk megismerni. Ezt szerettem volna összegyűjteni. Nagyon sok gondolatot adott a kánoni vizitáció, a Szentföld ferences történetének a megismerése, teológiai, történeti, ferences rendi, szerzetesi vonatkozásban egyaránt, de a különböző publikációk sorában mindenképp szerettük volna, hogyha ez az év nem múlik el publikáció nélkül, hiszen valóban most ünnepli ezekben a hónapokban a kusztódia 800 éves évfordulót. Október közepén lesz a, hogy úgy mondjam, hivatalos évforduló az első ferencesek érkezéséhez. Azután ez a hosszabb dolgozat egy kicsit az összegyűjtése annak, amiket találtam a kusztódia történetéről, ferences rendtörténetről, és amiket nagyon sokféle helyről kellett összeszedni. Látszik, hogy az irodalom jegyzék nagyon színes, sokféle kiadványt gyűjt össze. Nehéz dolga van annak, aki magyarul ezeket szeretné összegyűjteni és megismerni. Az is egy sajátos nehézség volt, hogy a Szentföldről van sok útikönyv. És ahogy az ember szerette volna a tényeket megismerni, azzal szembesült, hogy az útikönyv egy sajátos műfaj, ott ugyanis a lábjegyzet nem nagyon szokott szerepelni. Írhattam volna én is egy útikönyvet, és nem közlök lábjegyzetet, de akkor magam is egy kicsit elveszítem a talajt a lábam alól, illetve aki ezt olvassa, nem tud tovább menni, nem tud visszamenni az én forrásaimhoz. Most, mivel főiskolai közegben mozgunk, teológus vagyok, természetes volt, hogy ez nem eljárásmód, így nem lehet dolgozni, tehát az útikönyv műfajával mindenképpen szakítani kellett. Én nem szaktörténész vagyok, de fontos volt számomra, hogy az adatokat közöljem, hogy honnan származnak, milyen idézetet hol találtam, és így annak, aki szeretne kicsit kutatni, tovább menni, megismerni ezeket a folyamatokat, néhány kiindulási pontot nyújt ez a munka.
Ugyanakkor egy útikönyv továbbra is, egy igazi jó útikönyv továbbra is hiányzik, és azt hiszem, hogy ez a legjobb bevezető előtanulmány egy útikönyv kézbevételéhez, vagy egy útikönyv megszületéséhez, amikor egy-egy helyről mondja el a hozzáértő ember a saját tudását, élményeit. Itt átfogó képet kapunk, és hát az évszázadokon végigfut 5 fejezetben Várnai Jakab, kezdve, hogy 1217-ben Szent Ferenc a Szentföldre megérkezik.
Igazából az 1217-es dátum, amit ünneplünk, nem is konkrétan magának Szent Ferencnek az érkezése, hanem az első ferenceseknek. Nem ő az, aki elsőként jön, hanem küld rendtársakat, de 2 évre rá, 19-ben történészek általánosan elfogadott vélemény, hogy ő maga is jár a Szentföldön, tág értelembe véve, ugye Egyiptom, Szíria is beletartozik ebbe. Egész Európa a Szentföldre megy ekkor, és úgy gondolja Ferenc, hogy az a fajta üzenet, amit ő Krisztustól képvisel, annak valahogy el kell hangoznia ebben az összefüggésben is, és ennek a címzetjei legalább annyira maguk a keresztesek, mint a helyi arabok vagy muszlimok. Ez az alapítási időszak egy bő egy évszázad, amit jól tudjuk, hogy nagyjából egybeesik a keresztes államnak a pusztulásával, de valamiképpen a ferences jelenlét mégiscsak folyamatos, nagyon nehéz körülmények között, és talán még rendházakról nem is beszélhetünk, de a jelenlét folyamatos. Ez válik az igazi mérföldkővel stabillá 1342, amikor a pápától egy olyan megalapító levél születik, amely ezt a ferences kusztódiát jogilag is, mint egy létrehozza, elismeri, az egész kereszténység nevében megbízza azzal, hogy a latin kultuszt folytassa, és a zarándokokat gondozza. Ezután lényegében a ferencesek története is együtt halad a térségnek a történetével, tehát az 1517-es dátum, az Oszmán Birodalom kezdete, itt is döntő különbség, egy másfajta korszak kezdődik, sok átalakulás van a kusztódia életében is, és jó 3,5 évszázadig, tulajdonképpen 400 évig ez tovább tart, de ebből a 400 évből az utolsó mondjuk 70-et külön szoktuk választani, hiszen maga az Oszmán Birodalom olyan modernizáció megy keresztül, és annyira érezteti a hatását a modernizáció a különböző más országokból is. Ugye a krími háború egy ilyen fordulópont, hogy ezután egy új szakaszról szoktunk beszélni 1852 és 1917 között.
A keresztes háborúk korszaka lezárultával a ferences rend nem a keresztesek hadviselésével, hanem a szerény, de nagyon kitartó, alázatos, de okos jelenlétével évszázadokon át biztosította Jézus életének helyszínei hozzáférhetőségét.
A ferenceseknek semmi nyoma nincs, hogy lett volna keresztes öntudatuk, valójában a hűség az üdvösség szent helyeihez, ez készteti őket arra, hogy ott maradjanak, és fenntartsák a latin egyháznak a jelenlétét. Azután hozzá kell tenni azt is, hogy a ferences rendtörténet nem egyszerűen néhány embernek a vallási buzgóságáról szól, hanem beleágyazódik a keresztény nagyhatalmak és a szentföldi térség éppen aktuális uralkodóinak a viszonyába. Tehát az, hogy a nápolyi királyság, illetve az aragóniai királyság hogyan éri el az egyiptomi szultánnál, hogy megmaradhassanak ott a ferencesek, ez tehát a nagy politikának a függvénye.
De ugyanúgy a velenceieknek is komoly szerepük volt, tehát...
Hát ez aztán változik az évszázadok során, a francia protektorátus is bejön. Az tény, hogy amikor megszűnik a keresztes állam, akkor érdekes módon a helyi hatalmasságok előtt az a néhány ferences már nem képvisel fenyegetést, hiszen nem sereggel vannak jelen, nagy lelkűbbek tudnak lenni, hogy azt a vallási funkciót ők ott tovább folytathassák, mert nem kapcsolódik hozzá hatalmi igény.
Nagyon érdekes, ahogy az európai keresztény hatalmak, illetve a keleti-nyugati kereszténység, illetve a különböző mohamedán muzulmán államalakulatok, hatalmak taktikáznak a Szentföld birtoklása, illetve a szent helyek hovatartozását illetően végigvonul a spanyol-olasz rivalizálás például, és amely a ferencesek életére is nagyon komoly hatással van, és hát a második vatikáni zsinat utáni időszakban szűnik csak meg, mint kiderült a kötetből.
Hát ez az egyik alapvető dilemmája volt a könyv megírásának, ugyanis nagyon szűkszavúan az alapvető, főleg a rend történetére koncentráló tényanyagot hoztam. De megírni a rend történetét, ezt a 800 évet a Szentföldön, az egész Szentföld történetét, és ami összeszövődik az európai történelem 800 évével, hát legalább 20-szor ekkora terjedelem indokolt lett volna, de hát akkor ez most nem jelent volna meg ez a könyv. De ezzel valóban szembesülünk, hogy egy helybeli konfliktus, hogy Jeruzsálemben a ferences házfőnök és a muszlim városparancsnok között van egy vita, akkor az általában nem kettejük között rendeződik, mondjuk a 17. században, hanem a velencei követ és az isztambuli porta között, tehát magasabb szintre kerül, és ott oldódik meg. És ennek a különböző szétágazásai, hiszen nem annyira egységes a úgymond keresztény hatalmak állásfoglalása sem. Ugye Oroszországnak megjelenik a hatása a 19. század közepén, ez egy rendkívül bonyolult összefüggést hoz létre, ami egy kicsit azt mutatja, hogy mennyire nagy csoda, hogy ezek között is meg tudtak maradni ott a ferencesek.
És hát ez a többlábon állás nagyon fontos volt, és most értettem meg a könyv elolvasása után, hogy mennyire lényeges az, hogy ez egy nemzetközi ferences egység, a kusztódia, nem ellentétben, de különbözve a többi úgynevezett provinciától, amely hát általában egy adott térségből toborozza a tagjait. Itt pedig alapvető fontosságú, hogy ne egy nemzet, ország kénye kedvének legyen kiszolgáltatva. A nemzetközi tárgyalások esetében is fontos az, hogy általában a keresztény világ képviseltesse magát a kusztódia hátországaként, ne egy-egy hatalom.
Ez valóban így van, kezdetektől fogva kötelezően nemzetközi. Ez nem mindig tükröződik abban, ahogyan minket néznek, talán azért is, mert ténylegesen az olasz hegemónia elég egyértelmű az évszázadok során, tehát van, aki ma is olaszoknak mondja a ferenceseket Szentföldön, Izraelben, illetve a muszlim szóhasználatban frankoknak szokták mondani.
Meg latinoknak.
Igen, a latin a szertartás oldaláról fogja meg, és az a görög ortodoxokkal szokták ezáltal szembeállítani. Az is egy nagyon érdekes folyamat, hogy a kusztódiának a nemzetközisége hogyan tükrözi a mai világegyháznak a folyamatait, milyen átalakulások zajlanak le, jelennek meg az utóbbi évtizedekben. Az érdekes jelenség, hogy a helyi arab keresztény latin ritusú, tehát római katolikus arabok közül is van jó néhány belépő, ferences, nekik is van képviseletük a kusztódia vezetésében, akik egy egészen érdekes identitás helyzetben vannak, hiszen az arabokkal szemben ők is arabok. Ugyanakkor a muszlimokkal szemben ők keresztények. A nyelvezetük, tehát a nyelvük szintén arab. Amikor a Jeruzsálemben a keresztúton a három használt nyelv közül úgy döntenek, hogy az egyik az arab lesz, és az üdvözlégy Máriát, mi atyánkot arabul éneklik a bazársoron végig, akkor a muszlim árusoknak egy kicsit így a bizonytalanság tükröződik a tekintetében, hogy ezek akkor most hogyan, miért nem olaszul énekelnek. De ez a nemzetköziség nagyon tudatos, és azt lehet mondani, hogy gyarapszik, tehát növekedett a képviselt országok száma, nemzetek száma. Egészen új fejlemény az afrikai és ázsiai ferenceseknek az egyre nagyobb száma, hiszen egy kicsit a zarándokok miatt is próbálják elérni, hogy legyenek jelentkezők vagy szolgálattevők ezekből az országokból. Például Indonéziából nagyon sok zarándokcsoport érkezik, és meg Kínából is. Nagyon fontos, hogy ilyen nyelvű ferences idegenvezető legyen.
Úgy olvastam, hogy valami 35-36 országból van most az a 250 körüli ferences a Szentföldön.
Igen, 35 országból vannak, és ezelőtt 70-80 évvel még csak 24 országból voltak.
Leír Jakab atya igen komoly surlódásokat, vagy utal rájuk a görög és a latin helybeli keresztények között az évszázadok során, akár olykor tetlegességig is fajult. Van-e közeledés, bátorító jelek? Talán vannak, nem? Legutóbb ennek a Szentsír edikolájának a összehangolt felújítása, stb. Tehát egyre több olyan tett van, amely azt mutatja, hogy az összefogás erősebb, mint a széthúzás.
Hát a történelem az, ami azt már nem lehet megváltoztatni. Az, hogy 1757 virágvasárnapján mi történt Jeruzsálemben és Betlehemben, ezek most már tények, hogy a ferencesek ellettek zavarva liturgikus közegből, és ki vannak zárva most is nagy részt jogok gyakorlásából. Ez tény, de ennek az évtizedek során felismerte mind a két fél, hogy ez nem lehet az egyetlen és kizárólagos szempont a mai cselekvéshez. Tehát a mai világban kell élni, a mai helyzetnek kell megfelelni. És itt az a nagyon fontos fejlemény játszódik le, hogy felismerik a görög ortodox szerzetesek hierarchia és a római katolikus hierarchia, illetve a ferencesek, hogy mennyire össze kell tartaniuk, össze kell fogniuk. Közös felelősségük van a szent helyek őrzésében, és szót tudtak érteni abban, hogy restaurálják a Szentsír bazilikát, Betlehemi bazilikát. Tehát ez egy iránymutató fejlemény. Nyilván az előző évszázadoknak megmaradnak a vitás kérdései, ezeket talán úgy lehetne mondani, hogy zárójelbe tettük azzal, hogy egy nagyon szigorú szabályrendszer kialakult, ezt nevezik a status quo szabályrendszerének. Ha ezt valaki betartja, akkor elvileg nincs súrlódás, és én saját szememmel láthattam, hogy ezt nem úgy tartják be, hogy közben egymásra átkot szórnak, hanem azért, aki napról napra ott él a Szentsír bazilikában, lényegében benne, görög és latin ferences szerzetes napról napra találkoznak, tudják, hogy rászorulnak egymás segítségére, olykor személyesen jó viszony alakul ki. Ennek azért úgy gondolom, hogy hosszú távon meg lesz a hatása.
100 évvel ezelőtt, 1917. decemberre táján első világháború, Oszmán Birodalom utolsókat rúgja, a Szentföld is sérül, illetve a ferencesek is nehéz helyzetbe kerülnek, és leír itt két olyan eseményt is, amikor Szent Antalhoz fohászkodva végül is a ferencesek fölül elvonultak a felhők. Ez nagyon tetszett nekem.
Valóban az első világháborúnak nem volt világos a kimenetele, hogy mi jön az Oszmán Birodalom után. Egyáltalán úgy vonul ki ez a birodalom, hogy nem pusztítja el maga után a keresztény szent helyeket. Ennek felmerült a lehetősége, és ma is Szent Antal ünnepe az egyik fő ünnepe a kusztódiának, amikor másokat, más szerzeteseket, más felekezeteket is meghívnak erre az ünnepre. Tehát nagyon komoly a tisztelete, nagyon őszintén végzik, és nagyon komolyan veszik a június 13-i ünnepségeket. Azért ez az egy évszázad, amilyen viharosan kezdődött, hát később is elég viharosan zajlott. Így a második világháború fejleményeiről aránylag kevés szó van a könyvben, nem álltunk neki feldolgozni, nagyjából a frontnak és a különböző harcoknak a menetét követte a ferenceseknek a helyzete is, de talán azért is, mert még élő személyek magukban hordozzák ennek a nyomát. Például az a legidősebb tagja a ferences szentföldi kusztódiának, a Padre Mário, aki a jeruzsálemi öregotthonban lakik. Ő Emmausban volt, úgynevezett kis szemináriumban, tehát felső tagozatos, gimnazista korú fiatalok nevelkedtek, akik a rendbelépés gondolatával foglalkoztak, és elküldték őket Jerikóba, hogy majd ott átvészelik a harcokat, és úgy mentek el, hogy nem tudták, hogy oda érkeznek-e, és hogy mi lesz a sorsuk. Erre máig is nagy megindultsággal emlékezik az idős atya. Tehát a második világháborúban nagyon sok bizonytalanság volt, azután persze az összes többi háborúban, amit meg kellett érnie a szentföldi ferenceseknek. Egészen máig így van ez a Szentföldön.
Szerepel a kötetben, hogy egy adott időpontban, nem tudom, hogy a Szentszék vagy a Propaganda Fidé, valaki előírja a kusztódiának, hogy hány nyelvű gyontató kell, hogy legyen a zarándokok tisztességes fogadásához, és hát 6-7 nyelv náció van föltüntetve, köztük a magyar is. Tehát ott voltunk, rajta voltunk a térképen, jó pár évszázaddal ezelőtt már.
A monarchia igazából segítette ezt, hiszen lehetővé tette ezáltal, hogy magyarok is kijussanak a rendben előírt kvóta alapján, és szolgálatot tegyenek. Erről nagyon szép emlékek is vannak, ugye Kis Istvánnak a jeruzsálemi utazása 1766-ból, amit nem sokára megjelentetünk ismét majd magyarul. De igazából a magyar jelenlét nagyon sokszor kárt szenvedett, hát az utazás nagyon nehéz volt, tudjuk, a kommunizmus idején nehéz volt a ferenceseknek kijutni, bár néhányan ott maradtak még a háború előttről. Annál örömtelibb, hogy a magyar jelenlét egy kicsit ismét feléled, és ezt nem csak a ferenceseknek köszönhetjük, hanem mindenképp szeretném megemlíteni azt az elismerést, amit Vörös Győző régészünk kivívott magának, aki a jeruzsálemi ferences Studium Biblicummal együttműködésben végez a Makérus várában ásatásokat, és nagyon komoly publikációkat jelentetett meg a ferences szentföldi kiadó társ gondozásában.
Vannak vértanúink is, vagy legalábbis egy vértanunk van, aki a Szentföld egyik ferences vértanúja.
Igen, ebben a könyvben Dollenc Alfrédról szót ejtünk, hogy ismert legyen a neve, valóban a kusztódiának a tagja volt, bár a mai Törökország területére esik a vértanúságának a helye, de egyértelműen a kusztódia történetéhez tartozik, és sajnos kevéssé ismerik. Valóban a könyvben eléggé a klasszikus izraeli szentföld, palesztinai szentföldre koncentrálunk. Maga a kusztódia még nagyon komoly történelmet írt, ugye Egyiptom, Szíria területén is. Hát ez is még sok kutatást igényelt volna, hogyha mind fel akartuk volna dolgozni.
Egyszer azt mondta nekem egy idegenvezető, egy protestáns lelkész, amikor először jártam a Szentföldön életemben, hogy nagyon nagy véleménnyel volt a ferencesekről, hogy 6000 ferences vértanúja van a 8 évszázadnak. Lehet, hogy az túlzás, de 2-3 ezer biztos van, nem?
Én is inkább a 2000-et mondanám, illetve kérdés, hogy hogyan vesszük ehhez hozzá a pestisnek az áldozatait, hiszen ferencesek között is nagyon komoly számban szedte az áldozatait. Pestis járvány szinte minden évben kitört, és ilyenkor a ferencesek nem szaladtak el, hanem ott voltak a szenvedők mellett, és temették a halottakat, és vigaszt nyújtottak a haldoklóknak.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.